A feltámadás történetét olvasom ma este a Márk evangéliumából 16. fejezetnek az első 8 versét. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, a Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus testét. A hét első napján, korán reggel napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és erről beszéltek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratától? Ekkor felnéztek, és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk, ne féljetek. A názareti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme ez az a hely, ahova őt tették, de menjetek el. Mondjátok meg a tanítványoknak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Ekkor kijöttek, és elfutottak a sírbolttól, mert remegés és döbbenet fogta el őket. És senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Olyan sokszor azt tapasztalom az életünkben, legalábbis a sajátomban, hogy olyan nehéz tovább lépni. Most a héten voltam az egyik barátoméknál, akik nemrég házasodtak, és ezért életükben először van egy lakásuk, amiben lakhatnak közösen, és beköltöztek, már egy pár hete történt ez, de most voltam ott náluk meglátogatni, és jó volt látni ezt az örömet az arcukon, hogy beléptem is. Ez a mi lakásunk, így mutatták, és örültek neki. És voltak már szép bútorok összeállítva, összeszerelve, felrakva a falra, díszítések, de azért látszott, hogy még nagyon sok dobozban van egy csomó minden, és még csomó minden nincs kirakva. És leültünk, beszélgettünk a fotelban, ami már kész volt, és azért mondták, hogy nagyon jó, hogy van ez az új lakás, de érezzük, hogy még azért ott van az a sok doboz, és azt is ki kéne pakolni. És olyan nehéz felállni, már itt vagyunk másfél hete, és olyan jó lenne inkább csak, hogy kész legyen ez az egész lakás. Olyan nehéz tovább lépni, hogy még megint pakoljunk. Nehéz tovább lépni ebben, amit már megszoktunk, amit már szeretnénk megszokni. De nagyon sok más ilyen szituációs van az életünkben, hogy nehéz tovább lépni. Ugyanilyen lehet az is, amikor dolgozunk, van egy munkahelyünk, és már nem szeretjük annyira azt a munkahelyet, már nem érezzük magunkat ott jól. És tudjuk, hogy van egy másik munkahely, esetleg már egy biztos állás, amit tudhatjuk azt is, hogy a miénk lesz, megkapjuk. De mégis olyan nehéz kimondani azt, hogy én innen tovább lépek, én ezt itt hagyom, és megyek a következőhöz, még ha biztosíts, nehéz otthagyni azt a megszokottat. De lehetnek sokkal egyszerűbb dolgok is. Nehéz az, hogy este hazamegyünk, bekapcsoljuk a tévét, vagy egy sorozatot nézünk, és nehéz azt mondani, hogy én most innen tovább lépek, nem nézek meg még egy részt, hanem megyek, mert le kell feküdni. Vagy nehéz holnap reggel, hétfőn reggel felkelni, és azt mondani, hogy olyan jó itt a megszokott ágyban, inkább tovább kell lépni, nem akarok tovább lépni, nehéz tovább lépni. Ez a mai történet is, a feltámadás története egy ilyen történet, amiben nehéz tovább lépni. Sokunknak, ez kapcsolódik már a húsvéthoz, sokunk már annyiszor hallotta, és ezért nehéz tovább lépni, mert mi van ebben új, mi ebben üzenet, tudom már mi, az annyiszor hallottam. Sokunknak meg pont azért tovább lépni, mert életemben először hallom, vagy még számomra nagyon új, és olyan friss, és annyira felfogadatlan, hogy mi az a feltámadás, miről szól ez az egész. Nehéz tovább lépni a feltámadás üzenetében. Mégis a feltámadás maga nem egy rutin esemény. Nem egy olyan esemény, amin túlléphetünk, egy pici része az életünknek. Pontosan ezért arra hívok most mindenkit, hogy közösen azon gondolkodjunk itt ma este, hogy hogyan tudunk tovább lépni a feltámadás üzenetében, három gondolatmenetben. Ez a három gondolat pedig a következő. Ne féljünk időt szánni a feltámadás felfogására. A második, hogy ne féljünk tovább lépni az idő rászánás után a hitünkben, egy lépést előre. A harmadik pedig, hogy ne féljünk elindulni és továbbadni ezt az egész üzenetet, a feltámadás hírét. Az asszonyok a harmadik napon indulnak a sírhoz, és mennek. Azért a harmadik napon, mert előtte szabbát volt, az ő pihenőnapjuk, azon nem lehet semmit csinálni, pénteken pedig már későn volt Jézus temetése, ezért akkor nem mehettek ki már a sírhoz. Várták ezt a pillanatot, mennek ki, és megérkeznek a sírbolthoz, és azon tűnődnek, hogy ki fogja elhengeríteni ezt a követ, olyan hatalmas ez. Nem azért tűnődnek ezen, mert ez egy valós probléma, azért tűnődnek ezen, mert zavarban vannak. És aztán megérkeznek, és látják, hogy nincs is ott a kő. És ott ül valaki fehér ruhába, aki teljesen ismeretlen. Így, hogyha ezt felolvassuk, lehet, hogy kicsit távolinak tűnik, de hogyha beleképzeljük magunkat, hogy most bemegyünk egy temetőbe, egy hozzátartozónkhoz, és tudjuk azt az ismert sírhelyet, és azt látjuk, hogy az fel van nyitva, és ott ül valaki fehér ruhába is így ragyog, és megszólal nekünk, hogy ne féljetek, hát nem tudom, mi az első reakciónk. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy sokkal erősebb, mint ami ide van írva. Lehet, hogy ez egy ilyen szívroham közeli állapot, az ijegységnek és a félelemnek, a megdöbbenésnek a sokszorozódása. Tehát amit itt átéltek az asszonyok, az nem valami abszurd, nem lehet őket hibáztatni, hogy most miért nem örültek, hogy nincs ott Jézus, hát de jó. Hát azért, mert ez megdöbbentő, teljesen érthető, hogy zavarban voltak. Nekik megnyugvás lett volna az, hogyha megérkeznek, és azt látják, hogy Jézus ott van a sírban. De nem ezt látják. És az az első lépés, az az első tovább lépés, hogy nekik reagálniuk kell erre, hogy nem az történik, amit ők várnak. Azt várják, hogy ott lesz, úgy lesz, ahogy ők elképzelték. De nem ez van. Jézus feltámadt. És ez a hír, hogy Jézus nincs ott. Azért nincs ott, mert feltámadt. Ekkor még nem tudják, hogy miért nincs ott. Ez az első tovább lépés, hogy nekik reagálniuk kell erre, hogy valaki nincs ott, és át kell formálni a gondolkodást, újra kell a hozzáállásunkat értékelni, mert nincs ott Jézus. Összeáll az utolsó képkocka is így a történetben, a puzzle-ben, azzal, amit az angyal mond, hogy ne féljetek, azért nincs itt, mert feltámadt. És azért támadt fel, mert meg tudja ezt tenni. És miért tudja megtenni? Mert ő maga Isten volt. És ezzel, hogy kiderül, hogy ő Isten volt, összeáll a kép. Összeáll az utolsó kocka is. A feltámadás híre nem rutin, de idő kell nekünk ahhoz, hogy ezt megértsük. Annak, akinek ez megszokott történet, annak pontosan azért kell idő, mert ez megszokott. Annak pedig, akinek új, pontosan azért, mert ez a hír friss, mert új, mert nem lehet egyből feldolgozni. Az asszonyok sem tudták egyből feldolgozni. Idő kell tehát először is a felfogáshoz. Idő kell, hogy az asszonyok ezt megemészik. Az angyalnak az üzenet átadásában egy dolog volt fontos, hogy elmondja, hogy feltámadt. Azért nincs itt, mert feltámadt. És az, hogy ezt a jelenlők adják tovább. És ami olyan érdekes, hogy nem az a lényeg itt, hogy hogyan fogadják a hírt. Nem az a lényeges, hogy ők megdöbbennek. Az a fontos, hogy az a hír létezik, hogy az a hír élő. És az a fontos, hogy miután reagáltak erre valahogyan, valamennyi idő alatt, ők adják tovább ezt a hírt. Az angyal egyáltalán nem zavarja a döbbenet, nem zavarja, hogy ők megijedtek, féltek, nem zavarja, nem kezdi el őket kiosztani, hogy ne féljetek még egyszer, vagy mond más instrukciókat. Megérti ezt. Ez érthető, hogy az ember így reagál. Érthető, hogy a feltámadásnak a híre az időt igényel, mire ezt mi feldolgozzuk. Különböző emberek voltak, és különböző képpen hallgatták és fogadták a feltámadás hírét. Voltak, akik notorikusan tagadták, és céljuk volt az, hogy ez ne terjedjen. Ez volt a főpapi tanács, akik ezt terjesztettek róla híreket, hogy ez ne tudódjon ki. Voltak, akik féltek. Voltak, akik elbújtak, mint a tanítványok, és volt olyan is, aki csak akkor fogadta el a feltámadás hírét, hogyha ő a saját szemével láthatta ezt. De továbbra is nem az a lényeg, hogy hogyan fogadják, hanem az, hogy ez a hír van, és hogy mindegyiküknek találkozni kell ezzel a hírrel. Viszont közös mindegyik fogadásban, hogy időre volt szükségük. Az első mozzanat tehát a továbblépésben, hogy ne féljünk attól, hogy erre szánjunk időt, akkor is, ha megszokott, akkor is, ha új. Ne féljünk időt szánni erre. Pont a megszokott dolgokra sokszor. Így kell időt szánni, akkor mélyül el. Olyasmi ez szerintem a feltámadás híre, mint amikor sétálunk, és egy nagyon szép tájat látunk. És ez a nagyon szép táj, ha le is ülünk egy padra vagy a fűbe, nézzük a tájat, de nem tudjuk befogadni. Nézhetjük bármennyi ideig, de de nem tudjuk megérteni, hogy az miért olyan szép. Csak ülünk, és megmarad az élmény, hogy szép az a táj. És csak az emléket viszünk magunkat, de ne, bármeddig ülnénk ott, ezt ne, egyszerűen nem tudjuk feldolgozni. Nem lehet feldolgozni, idő kell hozzá. És ülhetünk újra és újra, és kimehetünk újra és újra arra a mezőre. És mindig lesz valami, amit ott láthatunk, és idő kell ehhez. Ott egy döbbenet volt a feltámadás, hogy Jézus feltámadt, és ezzel legyőzte a halált. És idő kell ahhoz is, hogy az asszonyok ott vannak, és eddig nagyon sok képzetük volt Jézusról. Volt a agyukban ilyen kis polcokon mindenféle tulajdonság, hogy Jézus ilyen, Jézus olyan, de azzal, hogy feltámadt, azzal ezek a polcok átrendeződtek teljesen. És időre van szükség, hogy feldolgozzák, hogy Jézus nem csak mondott dolgokat, tett valamiket, és nagyon kedves volt az emberekkel, hanem át kell rendeződnie, hogy azzal, hogy látjuk, hogy nincs itt a sírban, azt mondja az angyal, hogy feltámadt. Ezáltal látjuk, és kiderül számunkra, hogy ő Isten. Ezzel átrendeződik minden, amit az életében tett, és amit ők láttak. És ehhez idő kell, hogy ezt ők felfogják. Nem lehet ott azonnal a sírnál azt az egész 3 évet, amit ők láttak Jézusnál, azt átértelmezni. Időre van szükségük. Idő kell a felfogáshoz. És olyan érdekes az, hogy Márk az evangéliumát itt fejezi be, ezzel a történettel. Nekünk a mostani Bibliánkban van egy több további rész, de a zárójelbe van téve, és pontosan azért, mert az eredeti szövegekben ez nem szerepel. Ez most nem lényeges, az a fontos, hogy Márk itt fejezi be az evangéliumát. És miért? Véleményem szerint azért, mert pont ezt akarta elérni Márk is. Itt van ez, Jézus feltámadásának a története. Ezzel zárul az evangélium. Ti, akik hallgatjátok, mi, akik olvassuk, hogy reagálunk erre a hírre? Itt van, tessi. Mit reagáltok rá? Elmentek az asszonyok. Itt van az a hír, hogy Jézus feltámadt. Hogy reagálunk? És lehetnek különböző vélemények, de szerintem pont az a buzdítás ebben, hogyha belegondolunk, akkor Márk azért írta ezt le. Azért lehet most előttünk, mert Márk idővel feldolgozta ezt magában, és hitte, hogy ez igaz. Ezért írta le. És ezért adták, tovább hagyományozták évezredek, vagyis évek alatt, hogy számunkra is itt látható legyen ez az üzenet. Ez a buzdítás számunkra is, hogy lehet, hogy itt fejeződött be, de ez arra hív minket, hogy szánjunk időt arra, hogy átgondoljuk ezt a megfoghatatlant, és ne féljünk attól, hogy ezt kezdjük el feldolgozni. A második az az, hogy második pont a közös gondolkodásunkban, hogy hat ez a mi hitünkre, a feltámadás, hogy hat a mi hitünkre, a személyes életünkre. Minden tovább lépésnek azt gondolom, hogy van egy hozadéka. Tovább lépés feltételezi azt, hogy valahova előre haladunk, és egy lépést kell tennünk. És valamit hátrahagyunk. Ez nem azt jelenti, nem feltétlenül jelenti azt, hogy amit hátrahagyunk, az rossz. Vagy az nem kellene az életünkben. De mindenképpen valamit hátrahagyunk, és egy új kezdődik. Az angyal szavai egyből ezek. Ne félj. És nem csak azért mondja ezt az angyalt, hogy tőle ne féljenek abban a hirtelen szituációban. Nem csak ezért mondja, több dolog miatt mondja. Két dologra vonatkozik ez a ne félj felszólítás. Először is ténylegesen arra, hogy az angyal ott áll, és ő ez a jelenés, hogy tőle ne féljenek. De a második, és szerintem a fontosabb dolog, hogy vonatkozik az egész evangéliumra itt az angyalnak a felszólítása. Ne féljetek attól, hogy amit eddig hittetek, amit eddig láttatok, az most átértékelődik. Ne féltek attól, hogy eddig volt egy Jézus képetek, de most ez átalakul, és alakuljon is át. Ne féltek ebbe belekezdeni, ne féljetek kísérletezni, ne féltek gondolkodni, és ne féltek erre időt szánni. És miért ne féljetek? Azért, mert feltámadt. Itt van ez az indoklás. Azért ne féltek, mert vége lehetne a ti történeteknek, tanítványok, hogyha ő csak egy ember lett volna. De ne féljetek. Azért nincs vége a történetek, mert ő Isten volt. És mivel Isten volt, így egy új hit ébredhet bennetek, és mehet tovább az egész egy frissült, új felfogással. Szól itt tehát arról, hogy ne féljünk attól, hogy a kép összeáll. Ha pedig összeáll a kép, akkor az frissítésképpen hat az egész hitünkre. Ha összeáll az a kép, hogy a feltámadásban rájöhetünk arra, hogy Jézus Isten volt, akkor egészen sok minden az egész személyes életünkben, a kereszténységünkben, a hitünkben átformálódik. Ha azt látjuk, hogy ő Isten volt, akkor az, ahogy a mindennapokban megéltük az imádságainkat, az, amiket eddig tőle kaptunk, ígéreteket olvastunk a Bibliában, azok más értelmet nyernek. Ha tudunk erre időt szánni, ha akarunk ebbe belemélyedni, akkor egészen átformálódik a hitünk annak hatására, hogy a feltámadás valóság lesz és személyes lesz az életünkben. És azt gondolom, hogy ez az angyali jelenés és ez a történet, ez buzdítás a számunkra, hogy ne féljünk átlépni ezt az ilyen hitbeli demarkációs vonalunkat, amit olyan sokszor nem szándékosan, de tudatlanul megszabunk magunknak, hogy az én hitem eddig és eddig terjed. Én nekem ennyi időm van erre. Én ebben ilyen mélyen szeretnék elmélyedni. Én ezt idáig szeretném megérteni. Én ezt idáig szeretném gyakorolni és vallani. Nem tovább. Nem feltétlenül azért, mert nincs energiám. Inkább azért, mert nem tudok jobban belemenni a mélyébe. Mert nem akarok. Egyszerűen nem értem, hogy kéne. És ne féljünk attól, hogy a feltámadás szólíthat újra arra, hogy próbáljuk ezt meg. Menjünk tovább, lépjünk előrébb a hitünkben. Megérteni, hogy miről is szól ez a történet. Ne féljünk ettől. És hadd mondjak egy rövid kis kitekintést, hogy itt a feltámadás híre szól arról, hogy Jézus valóban Isten volt. Mi a teológián olyan sokszor, ugye Jézust veszük alapul különböző témáknál, veszünk ilyen témákat, hogy vezetéstechnika, konfliktuskezelés, kommunikáció, különböző szaktémákat, és mindegyikben, hát nyilván ki lenne a példa, Jézus, megnézzük, hogy ő hogy csinálta. És nagyon jó, mindig az derül ki, hogy Jézus ezt tökéletesen csinálta. És ezzel semmi gond nincsen, ez nagyon jó, és nekem ebben az egészben azt tetszik, és azt buzdít, hogy mindig eljutunk oda, hogy Jézus tökéletesen csinálta az adott témát, amit kutatunk, amit vizsgálunk. És ebből számomra megint csak az jön le, hogy olyan jó, hogy ez is azt bizonyítja, hogy Jézus Isten volt. Hogy ebből is az jön le, hogy bízhatok benne, hogy az adott szakterületen is ő volt a legjobb példa. Mi pedig azért, mert Isten volt, és tudta ezt tökéletesen csinálni. Ne féljünk attól, hogy a feltámadás híre az minket közelebb visz Istenhez. Ne féljünk kicsinek lenni. Ne féljünk elismerni, hogy van nálunk nagyobb. Ne féljünk attól, hogy nem mi vezetjük az életünket. Ne féljünk átadni, ne féljünk ezt kipróbálni. Olyan sokszor elhangzik már ez a két szó, hogy ne félj. De miért? Mit jelent ez? És mit jelent ott a mélységében az, hogy ne féljünk? Azt gondolom, hogyha megértjük, hogyha ez idő is kell, de egy kicsit megérezzük a feltámadásnak a hírét, akkor pontosan ez formálódik át bennünk, hogy ettől nem fogunk félni. Pontosan ezért, mert rájövünk, hogy a feltámadásban Jézus istensége derül ki. És ez engem arra buzdít, hogy ne féljek. És önmagától ez az érzés generálódik, hogy nem fogok félni. Mert érzem, mert kezdem érteni, hogy ő feltámadt, és hogy ez mit jelent az én személyes életemre. És végül pedig az üzenet, hogy ne féljünk erre reagálni cselekedettel. Az asszonyok felé az egyik legfontosabb mondat, és az evangéliumnak is fontos mondata, hogy ezt mondja az angyal, hogy menjetek el, és mondjátok meg a tanítványoknak ezt. Ezt mondja az angyal, szól a parancs. És mit látunk reakcióként? Elmentek az asszonyok, és senkinek semmit nem mondtak, mert féltek, és megijedtek, és rettegtek. Szól egy parancs, nincs rá semmilyen válasz. Hát akkor ebből mi a tanulság? Ott vannak az asszonyok, nem engedelmeskednek, vajon akkor ezzel mit akar nekünk ez az evangélista elmondani? És gondolhatnánk, hogy na, hibásak az asszonyok, bezzeg ők nem tették meg, mi biztosan megtennénk. Vagy bezzeg ők nem tették meg, na, akkor minek mondta el nekik az angyal ezt a hírt? De igazából fölösleges ezt mondanunk, mégpedig azért, mert pontosan mi is érezzük, és tudjuk, hogy időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt feldolgozzuk. És lehet, hogy félelemmel kezdődik ez, de nekik is időre volt szükségük. Ami inkább fontosabb az az, hogy lehet, hogy az asszonyok elmentek, féltek, és nem mondták tovább ott ezt a hírt, később viszont tovább mondták, most mindegy. De a lényeg, hogy lehet, hogy itt nem mondták tovább ezt a hírt, de nekünk mégis itt van ez az evangélium. Mégis itt van ez az evangélista és a többiek, akik ezt leírták. Mégis itt vannak azok a hívők, akik ezt hagyományozták. Itt vannak, és mi is olvashatjuk ezt. Lehet, hogy az asszonyok nem mondták el akkor éppen, de voltak mások, akik időt szántak erre, és miután felfogták, megérezték, továbbadták ezt. Attól, hogy valaki nem adja tovább azt az üzenetet, attól még a parancs áll, hogy menjetek el, és mondjátok el ezt másnak. És azt gondolom, hogy aki ezt megérzi, és megérti, hogy a feltámadás híre micsoda, egy kicsit is, az olyasmi, mint az a kisgyerek, akivel valami történik, és hogy, és hogy legyen ez egy kicsit személyesebb, nekem van ő 2-3 év körüli unoka, öcsém, meg unokagúvom, szóval összesen vannak ketten, és az egyik fiú, másik lány. És olyan jó látni rajtuk azt, hogy történik velük valami a saját családjukban, a saját szüleikkel. És amikor átjönnek hozzánk, akkor már jönnek és mesélik, hogy bim-bam, mama, képzeld, ez történt velem a héten, kaptam ezt, meg azt az ajándékot. És azért mesélik, mert olyan boldogok, hogy nem tudják ezt magukban tartani. És nem kell ez kisgyereknek lenni. A mi életünkben is ugyanígy van ilyen, hogy olyan dolog ér minket, amitől annyira boldog vagyok, hogy nem tudom magamban tartani. Muszáj, hogy azt továbbadjam. És a feltámadás híre is ilyen. Ha elkezd ránk hatni egy kicsit, ha valamit elkezdünk belőle érteni, akkor muszáj továbbadnunk. Akkor nem csak egy muszáj lesz, egy kell, egy külső kényszer, hanem ez egy belső kényszerré formálódik. És nem feltétlenül azért, mert értem, hanem azért, mert számomra is kértés. És elindít bennem valamit ez az evangélium. Elindítja azt, hogy oda menjek a másikhoz, és tőle is megkérdezem, hogy rád ez hogy hat? Te hogy érted ezt? Te megértetted ezt? Egy ilyen belső kényszert indít el a feltámadás. Pontosan a hitünkre hat. Arra hív az angyal, hogy mondjuk el ezt másoknak is. És buzdít azzal, hogy először megtette ő, az angyal, és megtette azért, mert Jézus feltámadt. Nem nekünk kell megtenni ebben az első lépést. Van, aki előttünk jár. Jézus feltámadt, ezzel bizonyította az istenségét. Nekünk erről csak tanúskodni kell. Nem nekünk kell megtenni ezt a hatalmas dolgot. Nem nekünk kell a csodákat tenni. Van, aki ezt megtette. A mi feladatunk csupán annyi, hogy erről tanúságot teszünk. A lényeg tehát, hogyha nem is azonnal tudunk reagálni, ha időre is van szükségünk, de kezdjük el megtenni a tovább lépésnek azt az első mozzanatát, hogy foglalkozunk ezzel, hogy időt szánunk rá. És kezdjünk el vele gondolkodni, megérteni, felfogni. És ez a hitünkben előrelépést fog eredményezni. Ha pedig ez megvan, akkor érezni fogjuk, hogy erről szeretnénk beszélni, szeretnénk ezt továbbadni. Egy Túrmezei Erzsébet verset szeretném lezárni, ezt szeretném felolvasni. Egy édes titkom van nekem, fénnyel betölti életem. Mosolyra nyitja számat, a megváltó feltámadt. Nem, nem maradt a síről én, újongok az örömtől én, hisz nem vagyok már árva, nincs többé sírba zárva. Velem van nappal, éjjelen, mindig velem, mindig velem. Az úton ő vezérel, oltalmazó kezével. Virágok, illatozzatok, húsvéti, tiszta fény ragyog, elűzve minden árnyat, a megváltó feltámadt. Ne féljetek, feltámadt, menjetek. Amen.
Gyertek, imádkozzunk, adjunk Istennek hálát a kegyelméért. Köszönjük, Urunk, hogy nem a félelemnek a lelkét adtad nekünk, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét, és köszönjük, hogy ez a te lelked volt itt, és van itt most is velünk. Köszönjük, hogy így hangzott az evangélium, köszönjük, hogy az angyal ezt mondta az asszonyoknak, hogy ne féljenek, és hogy vigyék a hírt, és köszönjük, hogy mi is erőt meríthetünk ebből, és segíts, Urunk, ebben az örömben és felszabadultságban elmenni, hogy jót tervezel az életünk felől, és nem azt szeretnéd, hogy félnénk, hogy félelmek, szorongások vagy rettegés között élnénk az életünket, hanem hogy a te erőddel, a te beléd vetett hitben, Urunk, józanul, de szabadon. És azért imádkozunk, hogy így őrizd meg és tarts meg bennünket. Taníts meg nekünk azt, hogy mit jelent az életünkben, a mindennapjainkban hitben járni, nem félni, reménykedni, bízni benned, és továbbadni az evangélium örömét másnak is. Imádkozzunk azokért közöttünk most, akik betegek, akik terreket hordoznak, gyászolnak, vesztességet éltek át. Imádkozzunk azért, hogy gyógyíts meg őket, erősíts meg őket. Könyörgünk a családosokért, hogy adj a családokba békességet, és könyörgünk azokért is, akik egyedülállók, hogy nekik erőt az egyedülét elhordozásához. Imádkozzunk a városunkért, Budapestért, a környezetünkért. Könyörgünk Magyarországért, a vezetőinknek adj bölcsességet és vezetést. És imádkozunk keresztény testvéreinkért világszerte, akiknek nehéz megvallani a hitüket, mert üldözik őket. Maradj velünk, Urunk, az Úr Jézus Krisztus érdeméért, aki így tanított imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, meg Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.